Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt az igét a Királyok első könyvéből fogjuk olvasni. Illés történetét fogjuk majd folytatni, arról gondolkozunk. Már egy néhányszor olvastunk ebből. Királyok első könyve, 17. rész, a 8. verstől felolvassuk a 24. versig. 1 Királyok 17:8. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje, mármint Illéshez. Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkel tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te istenedre az érő úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt és hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illést beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem őrült ki, az olajos korsó nem fogyott ki. Az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez, mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztes bűnömre és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Hát eddig a történet. Imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mindezek fennmaradtak számunkra, és hogy olvashatjuk, és hogy azt a hitet adtad a szívünkben, Uram, hogy ezek mind a mi tanúságunkra irattak meg. És hogy ezen a történeten keresztül is tanítani fogsz bennünket, tanítani tudsz bennünket, Urunk. Köszönöm, hogy azt a hitet is adtad a szívünkben, Uram, hogy nem valami mondának gondoljuk ezeket, vagy mesének, vagy valami népi eposznak, hanem valóságosnak hisszük el, megtörtént valódi eseményeknek ezeket a dolgokat, és ugyanakkor hisszük, hogy ez a te szavad. És ezáltal tudod tanítani a tiédet. Kérlek, Uram, hogy ilyen hittel tudjunk most itt ülni. Kérlek, Urunk, hogy tudjunk szent figyelemmel rád figyelni. Kérlek, Uram, hogy segíts az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvő is lehessünk. Ámen. Na hát ez a történet nem tegnap játszódott. Mondhatni egy körülbelül 2900 évvel ezelőtt, vagy 3000 évvel ezelőtt. Tehát nem tegnap volt, eltelt azóta is jó sok generáció, és hogyha magyar nyelven mondanánk, akkor jó sok víz lefolyt már azóta a Dunán, mióta Illés próféta élt. És mégis azzal a hittel kell, hogy legyünk, hogy ez a történet, ez megtörtént. Ez egy valódi történet. Valóban volt egy éhség, egy szörnyű éhség, amiben az emberek szenvedtek. Aztán valóban volt egy lisztes fazék, aztán valóban volt egy olajos korsó, és ez valóban nem örült ki, és nem fogyott ki. Aztán történt valósággal 2900 évvel ezelőtt egy haláleset, és volt egy asszony, aki emiatt gyászolt. Nem tudjuk, hogy ki volt ez az asszony. És valóban megtörtént, hogy egy próféta, mégpedig név szerint Illés, fölvitte az emeleti szobájába, a padlásszobába, lefektette az ágyára, imádkozott, és feltámadt a halott. Ez van leírva ebbe a történetbe, és mikor az asszony lehozta az asszonyhoz ezt a gyermeket, akkor felismerte Illésben és az ő szabára, hogy valóban te Isten embere vagy, te nem egy különleges ember vagy. Milyen érdekes ez a pici kis rövid történet, 24 vers, még nem is kell egy A4-es oldal se, le lehet írni egész rövid helyre, és mégis annyi minden tartalmaz. Úgy kezdődik az egész, hogy van egy csapás. Van egy olyan csapás, amely sújtja az asszonyt. Mi ez a csapás? Ez a csapás az éhség. Ez egy különleges csapás olyan szempontból, hogy nem csak az asszony sújtotta, hanem ez minden egyes zsidó sújtott. És amikor nem csak egyedül vagyok részese egy nyomorúságnak, nem csak egyedül vagyok részese egy csapásnak, azt egészen másképp dolgozza fel az ember. Hát, nekem se tellik marscsokira. Hát a szomszédnak se tellik. Akkor nem is annyira hiányzik az a marscsoki. Nekem sincs Porsém, a szomszédnak sincs. Nem baj, túl lehet élni, a szomszédnak sincs. De milyen kellemetlen, mikor engem az a csapás sújt, hogy nekem nincs Porsém, a szomszédomnak megvan. Ugye? Hát ez már az ember a személyes életét érzi. És mikor az ember azt mondja, hogy mindenki ugyanaz alatt a teher alatt van, én is szenvedek, de a másik is szenved, azt azért jobban el tudja viselni. Én ezt így gondolom, hogy így van, nem tudom ti, hogy látjátok. Na most a történet az nem áll itt véget, nem ér itt véget, hogy mindenki sújtott egy éhség, és ráadásul megoldódott az éhség problémája, hanem tovább megy a történet, egészen pontosan a 17. versnél így folytatja a történet, író, hogy történt ezek után. Hát itt egy kicsit közelebb megy a fókusz az asszony életére, és kezdődik egy olyan csapás, egy olyan nyomorúság, ami már a többieket nem érintette. A többieknek nem halt meg a fia. A többieknek nem betegedett meg a fia, hanem csak az én fiam betegedett meg. Méghozzá halálosan. Talán először csak egy kis nehéz légzés. Talán csak először egy kicsikét hörgött, egy kicsit köhécselt, de aztán odáig eljutott, hogy nem kapott levegőt. Már nem lélegzett. És ez már nem csak, ez már csak vele történt meg, és a többiekkel ez nem történik meg. Olyan, mint hogyha az asszony lelkéről, az asszony lelkét elkezdenénk vizsgálni, és a fókusz az egyre közelebb menni, és egyre jobban odavilágítunk az asszony lelkére, és mikor megbetegszik az asszonynak a fia, akkor ez a halálos betegség, ez olyan az asszony lelkére nézve, mint egy kulcs. Elfordul a kulcs, mikor megtörténik a halálos betegség, kinyílik a zár, és feltárul az asszony lelkének a valósága. Miben tárul fel az asszony lelkének a valósága? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess a bűnömre. Milyen érdekes, ugye? Ott van egy asszony, mindenki sajnálta, szegény özvegy, egyedül tengeti az életét a fiával. Ott élnek, nyomorognak, és történik egy krízis, történik egy haláleset, egy nagy szomorúság, és az olyan, mintha lelkében elfordítanának egy kulcsot, kinyílik az zár, és meglátjuk, hogy mi van valójában az asszonynak a lelkében. Hogyan éli a világát, hogyan szemléli a világát. És látjuk azt, hogy őt bizony valami belül nyomassa. Azért jöttél, hogy emlékeztess a bűnömre. Hát ma nagy divatja van annak, hogy az emberek gyerekkori traumájukat kutatják. Sokat beszélnek erről, sok podcast, meg mindenféle műsor van erre, és kutatják az emberek a gyerekkori traumájukat, hogy miért le vagyok olyan, amilyen. És azt hiszik, hogy megtalálják ott, hogy a gyerekkoromból valami történt vele, mert az apukám az ablak mellé rakta az ágyat, nem pedig az ajtó mellé, és emiatt vagyok én mindig a nem tudom milyen. Milyen érdekes. Keresik az emberek a kulcsukat a saját lelkükhöz. De ugyan ebből az okból keresik az emberek sokszor a család fájukat is, kutatják. Mi történt az ön őseimmel? Mi történt az én felmenőimmel? Mi történt a múltban? Talán az ő sérelmeiket hordozom még én is, talán azt őrzöm az én géneimbe. És az emberek próbálják megfejteni, a saját lelkükhöz keresik az utat. Mi mozgatja az én mostani cselekedeteimet? Miért olyan vagyok, amilyen? Miért így gondolkozok, ahogyan? Hát nem butaság ez. Nem butaság ez, mert minden embernek van egy mélye. De ez a történet, ez nagyon jó rámutat, hogy az embernek a szívén mi az, amit valójában keresni kell, és ami sajnos mozgatja sokszor az embernek az életét. Ami titokban ott van, talán nem is veszünk tudomást róla, és nem is gondolunk mindig rá, de mégis ott van. Amikor a fia beteg lett ennek a sareptai asszonynak, kinyílt az ár, és meglátszott, hogy mi van a lelke mélyén. Volt egy őrizgetett bűne. És ez az őrizgetett bűn, ez volt az a titkos dolog, ami titokban valójában meghatározta az egész életét. Furcsa ezt kimondani, de azt kell, hogy mondjam, hogy valóban ez a titkos dolog volt az, amit gyökeresen befolyásolta az ő gondolkozását. Most már kezdek bemelegedni. Eddig nagyon fáztam, még most is fázik a lábam. Amikor erre valahogy ezen elkezdtem gondolkozni, ideértem, hogy ennek az asszonynak a szívéhez ez a kulcs valójában az ő gyermeke volt. Tudjátok, mi jutott eszembe? Eszembe jutott József meg Józsefnek a testvérei. Szinte kísértetiesen hasonlít az eset. Ugyanerre, mint hogyha ugyanabba a cipőbe járnának. Hát ne haragudjatok, de föl. Tényleg, hát fázok. József, mi történt? Józsefet eladták, ugye a testvérei Egyiptomba. Ott sínylődött, a fáraóhoz került, és egészen odáig jutott, hogy nagy ember lett belőle. Mi történt ez alatt a testvéreivel? Elfogyott Izraelben a gabona, és nem volt más választás, el kellett menni. József szín elé kerültek, és József rögtön megismerte a testvéreit. És szépen beszámoltatta annak, kik vagytok, hogy vagytok, elmondták, hát van egy atyunk, van egy testvérünk, meg valaki meghalt, stb. Nézzétek meg, hogy mi történt. Harmadnap ezt mondta, mármint a testvéreinek József. Ezt tegyétek, ha élni akartok, hiszen én is félem az Istent. Ha becsületesek vagytok, maradjon fogságba az egyik testvéretek a börtönbe, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házatok éhező népének. Hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket, ugye ő volt Benyámin, akkor elhiszem, amit mondotok, és nem fogtok meghalni, ha úgy cselekedtek. De így beszéltek egymás közt, és ezt nagyon érdemes megfigyelni. Bizony a testvérünkért bűnhődünk. Most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá, emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Rúben megszólalt, és ezt mondta neki, megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Milyen érdekes. Ott éltek, talán lehet mondani, hogy egy évtizedig. Ott volt a lelkük mélyén a bűn, ők dobták be a kútba. Meg akarták igazából ölni. Ők voltak, akik megölték azt a bárányt, és a bárány vérébe belemártogatták a ruhát, és vitték az apjukhoz, hogy hát ezt találtuk a mezőn. És nagyon jól tudták, hogy ők a hibások, ők voltak a felelősök. És ugyanúgy aztán, mikor megtörtént az eset, ott hagyták az apjukat szomorkodni, ők meg mentek tovább bárányt legeltetni. De az a bárány legeltetés onnantól kezdve nem ugyanolyan volt, mint azelőtt. Azok a bárányok már nem úgy bégettek. azok a füvek, mezők már nem olyanok voltak, azért, mert a lelkükben már meg voltak bélyegezve. Mindig ott volt a hátsó gondolatukban, bizony mi vétkeztünk. És hogyha már telt az idő, múlt az idő, akkor lehet, hogy ez homályosodott, de ez a tudat, és ez a tettük, hogy mi egy bűnt követtünk el, ez rányomta a bélyegét a gondolkozásukra. És nézzétek meg, jött egy helyzet, ugyanolyan helyzet, mint a sareptai özvegynek, mikor meghalt a fia, a lelkük ajtaján a kulcs elfordult, József testvéreinek mit kellett mondani? Hozd csak ide Benyámint. Benyámint. Hát ő az apám másik kedvence. Őt nem hozhatom ide. Az apám az megőrül. Belehal. Azt a gyermekét is elveszíti, aki a Ráheltől, a kedves feleségétől származik. Nem hozhatjuk ide. És nézzétek meg, annyira szépen és annyira világosan, félreérthetetlenül le van írva mindaz a lelki történés és lelki állapot, ami annak az embernek a szívétben van, aki a bűnt megtette, vagy a bűnben él. Nézzétek, hogy mi történt, mit mondtak? Bűneink miatt ért utolesz bennünket. Szó szerint így van. Testvérünkért bűnhődünk. Ezt mondták. A testvérünkért bűnhődünk. Aztán a következő kifejezés. Mert a mi bűneink miatt ért utol bennünket. Utol ért bennünket. És még egy dolog. A vérét keresik rajtunk. Tudjátok, hogy miben éltek ezek a testvérek, és mi annak az embernek a lelki világa, aki ott érzi a bűnt a szívében, és nem kapott még soha feloldozást. Az, hogy egyszer utolér az igazságszolgáltatás. Bűnhődni fogok, mert érzi, hogy olyat követtem el, ami jogtalan. Most sunyíthatok, most még sunyoghatok, most még bujkálhatok, még eltakarhatom a bűnömet, de egy olyat tettem, kicsi vagy nagy dolog, ami biztos, hogy nem maradhat így, mert ez igazságtalan dolog, hogy így maradhasson. És mikor az emberrel történik egy ilyen eset, akkor azt mondja, most bűnhődök miatta. Vagy a másik kifejezés, most ért utol bennünket. Az az ember, aki bűnt hordoz a szívébe, egy olyan dolgot, amit nem tudott elengedni, amit nem vallott be, még soha Istennek nem tett le, az úgy érzi, hogy ő egy üldözött ember. Állandó menekülésben él. Ez a menekülés irányítja az életét. Vagy pedig keresik rajtunk az ő vérét. Jön majd egyszer, eljön az idő, mikor jön az adóbehajtó, és kopogtat a szívem ajtaján. És keresni fogják rajtam ezt a vért. És keresni fogják rajtam ezt a bűnt. És azt mondják, gyere, hozd csak elő. Hogy van ez? Hogy van ez? Hogy történtek azok a dolgok? Én olyan ember vagyok, lehet, hogy ti is ilyenek vagytok, én nagyon hajlok a lustaságra. Én szeretek lustulni, de nem tudok lustulni addig, amíg minden dolgomat el nem végeztem. Nem tudok kilazítani. Én addig, amíg nem tettem helyre a dolgaimat, és azt mondom, hogy szépen el van rendezve, megcsináltam, nem tudok egyszerűen ellazítani. Én bennem mindig ott van, hát nem tudom, hogy ilyenek vagytok, én ilyen vagyok. Ha megcsináltam, akkor nyugodt szívvel elengedem magam. De amíg nem csináltam meg, addig hiába pihenek le, érzem magamban a feszültséget, még az leselkedik rám, még az vár rám. Hát hogy lehet így pihenni? Én nem tudok pihenni. Régen például az volt a gyakorlatom, hogy szerettem szombaton megcsinálni. Figyeljetek, gyerekek! Szombaton megcsinálni a házi feladatomat. Hát ez különleges dolog szerintem, mert lehet, hogy nem sokan vagytok ki. De miért? Miért szerettem megcsinálni? Mert akkor a vasárnapom, hát ott elengedhetem magam is. Nem az leselkedik rám egész hétvégén, hogy még a házi feladat hátra van. Vagy pedig még egy példa, hát múltkor már több mint fél éve megdicsértek az irodába a titkárnők. Laci, te olyan ügyes vagy, te mindig időben hozod a adminisztratív munkákat. Hát mondom, köszönöm szépen. Elmondjam, hogy miért? Hát miért? Hát utálom csinálni, és hamar túl akarok lenni rajta. Egyszerűen, amíg ott vannak az irodai munkák, az a rengeteg papír, meg én nem tudok nyugodtan tanítani. Ezért ez a módszerem, hogy gyorsan túl akarok lenni rajta. Végre nyugodt szívvel csináljam azt, amit szeretek. Ez az én módszerem. Na most képzeljétek, ez egy felszabadító érzés. József testvérei soha nem élhették át. Soha nem tudtak nyugodt szívvel onnantól kezdve birkát legeltetni. Szétnézett valaki akkor Izrael legelőin, milyen nyugodt vidék, milyen idilli, milyen pásztori hangulat, ott van a kedves testvérek, ott vannak együtt, ott legel a nyáj, süt a nap, gyönyörű, dús fű, ez a látszat. A valóság meg micsoda? Bent a szívben, ott hordozták azt az állandó adósságérzetet, az üldözés érzetet, azt, hogy engem egyszer számon fognak kérni. Nem bírja az ember ezt hordozni. Egyszer mesélte egy apuka, hát nem tudom, már jó régen hallottam, nem tudom, hogy pontosan hogy volt a történet, de a fia valami rossz fát tett a tűzre, és tudta, hogy náluk az a szokás, hogy akkor el kell vonulni egy pálca, és akkor kap egy picit a combra. És ott megtörtént ez az eset, hogy valami rossz fát tett a gyerek a tűzre, és az apuka azt mondja, na majd még ezért számolunk. És várta a gyerek a számolást. Várta a gyerek, hogy hát mikor lesz az a számolás. És tiszta stresszbe volt, és vitte aztán egy pár óra múlva apukájához a pálcát. Essünk már túl rajta! Essünk már túl rajta! Milyen érdekes! Ez állítólag egy megtörtént eset, hogy kinél én nem tudom. Miért? Mert egyszerűen nem a fájdalman akar túl lenni, hanem az ő lelkében túl akart lenni azon, hogy én nem vagyok elrendezve. Én nem vagyok elrendezve. Tudom, hogy nekem még saram van, és így még nem egyenlő a mérlegnek a két karja. És hogyha azt megkapom, akkor lehet, hogy fájni fog, de tudom, hogy akkor minden megoldódik, és minden rendben. Na nézzétek meg, ebben a állandó üldözött lelki világban lehetett a sareptai özvegy is. Itt már egy személyes nyomorúságáról volt szó, és ez a személyes belső bűntudat, ez irányította az ő életét. Nagyon is meghatározta az ő életét, leterhelte az életét. Pál apostol, zsidókhoz írt levélbe, hát valószínűleg ő írta, azt írja a 12. részbe, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Ez egy nagyon szemléletes kép. Miért? Azért, mert mikor valaki azzal a tudattal ér, hogy vétkeztem, és hogy egyszer jön az adóbehajtó, egyszer utolér bennem engem a bűneim büntetése, egyszer kitudódik, egyszer meg lesz ennek a fizetsége, az egy teher. Teherrel futni nem lehet. Ha megnézitek a kenyai futókat, csont és bőr, csak izom, ín, alig van rajta egy pendely nadrág, egy pendely kis trikó, a pillekönnyű cipők, miért? Maximálisra csökkentsék a súlyt. Vagy vannak a nagy túrázók, ugye? Minden dekagram, vagy minden egyes gram számít nekik, hogy a táskájuk, pontosan ki van számolva szerintem, hogy a táskájukban mennyi cuccot vihetnek, ha megmásszák a Himaláját, vagy a Kilimandzsárót, vagy egyéb nagy hegyeket. Azok nem visznek egy gram fölösleges cuccot, mert tudja, hogy az az egy gram, vagy egy dekagram, az 40 kilométeren, mikor fölfelé fogok menni, az 10 kilónak fog tűnni. És azzal így fogom emelgetni a lábamat, anélkül pedig sokkal fürgébb és nagyobb teljesítményre lennék képes. Na, amikor az ember hordozza a szívében a bűnt, amik ott vannak, és ott nyomorítja tudat alatt évekig, talán hónapokig, vagy évtizedekig, pontosan ez történik. Nem tudja az ember futni a pályáját úgy, ahogy futhatná. Tegnap hallottam egy szót, elmondom nektek, nem egy nagy szót, ismert szó, nem tudja kimaxolni magát. Ez egy modern szó. Mit jelent ez? Nem tudja kihozni az életéből azt a maximumot, amire képes lenne. Az az ember, aki bűnteherrel él, az egyszerűen képtelen kihozni azt az élet minőséget, azt a lelki állapotot, amiről képes lenne. Nézzétek meg, hogy egy ilyen bűnteherrel él az ember, csökken teljesítményre képes az élete. Csak a földi életről beszélek egyelőre, csökken a teljesítménye. Ráadásul ezek a hátsó dolgok, ezek a le nem rendezett dolgok, ezek elkezdik egy idő után befolyásolni, majd később irányítani az ember életét, és letérítik arról a pályáról, amelyen járnia kellene. A Szentírás kettőféle bűnt említ. És ez a Illésnek ez a története a sareptai özvegye nagyon szemléletesen szerintem állítja elénk ezt a kétféle bűnfajtát, vagy ezt az embernek a kétféle bűnét. Van a kollektív bűn. Van az, amiben mindegyikünk benne van. Ezt úgy mondjuk, úgy mondja a Szentírás, hogy ez a bűnös természetünk, amit örököltünk, ez a bűnös természetünk. Másút így fogalmazza meg a Szentírás, hogy minden ember vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Mindenki benne van. Nézzétek meg ott Izraelben, akkor a sareptai özvegynek is volt egy ilyen része az életének, mert mindenki éhezett. Mindenkinek volt egy bűne. Mi volt a bűne akkor Izraelnek? A kollektív bűn. Az, hogy báványimádók voltak. Báványimádók voltak, mindenki vétkezett. Ez a kollektív. Ez az, ami mindenkire vonatkozik. Bűnös természetet örököltünk. Erre kell egy megoldás. És van egy másik fajta természete, vagy egy másik része a bűnnek, ez az embernek a személyes bűne. A személyes bűne, ami jelen esetben a sareptai asszonynak akkor bújt ki, mikor meghalt a fél, és azt mondja, hogy bűnömre emlékeztetsz? Mi a személyes bűn az embernek? Mikor beszél a személyes bűnről az ember? Hát gondoljatok csak a tékozló fiú példázatára, amikor azt mondja a tékozló fiú a moslékos vájúnál, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem mindenki vétkezett, én vétkeztem. Ez az én vétkem. Vagy pedig, mikor Péter átéli azt, hogy egész éjszaka halászott, és nem fogott semmit, és egyszer csak az Úr Jézus azt mondja, hogy vesd ki a hajó oldalára a hálódat, és tele lett a háló, mit mondott Péter? Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Az én vagyok a bűnös ember. Ez a személyes bűnösségére gondolt, nem úgy általánosságban. Két ilyen fajtája van, két dologban vagyunk mi nagyon eladósodva. Van az, amit öröklünk, amit hurcolunk a természetünknél fogva, az a bűnös természetünk. Lehet, hogy valaki azt mondja, de hiszen az ember jó. A Szentírás azt mondja, nem. De hiszen az ember rossz. De akkor mi az a sok jó, amit az emberek mégis csinálnak? Én azt mondom erre, hogy amit a sok jót mégis az emberek csinálnak, annak ellenére, hogy, mert van, amit jót csinálhatnak az emberek, annak ellenére, hogy a Szentírás azt tanítja, hogy bűnösök vagyunk, az az Isten képűségünknek a maradványa. Az, hogy Isten bennünket az ő képére és hasonlatosságára teremtetett. És nézzétek meg, mindegyikre ebben a kis rövid történetben van egy örömhír, van egy megoldás. Mit csináljon az ember, mikor a bűnös természete ott van, és le akarja uralni, és irányítani akarja? Mi erre a gyógymód? A gyógymód az, amit Illés mond ennek az asszonynak, mikor már csak az korsó alján volt egy kis olaj, meg a véka alján volt egy kis liszt, azt mondta, hogy de előbb, azután majd te. De előbb adj nekem, azután majd te. A bűnös természetednek, az öröklött bűnös természetednek a hatását, ez nagyon a hatását, ezzel végerre tudsz járni. Ha megfordítod az életedben a sorrendet, mit mond az Úr Jézus? Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát. És ráadásul megadatik mindez. A sorrend megváltozik. Majd ha azt fogod csinálni, hogy a másiknak adod a jobb helyet, a másikat előrébb engeded, megengeded, hogy sőt, segíted a másikat, hogy ő jusson előrébb. Ha tudatosan háttérbe tudsz maradni, azért, hogy a másiknak jobb legyen, akkor ezt a hatásmechanizmust, amit a bűnös természeted okoz, gerjeszt, ki tudod oltani. De mit kezdesz ezzel a bűnös természeteddel? Vajon ezzel már is megvan oldva, és te tiszta vagy Isten előtt? Szó se lehet róla. Ezzel csak azt éred el, hogy a korsódból nem fogy ki az olaj, és a vékádból nem fogy ki a liszt. De onnantól kezdve az éhség még megmarad. Mi az, ami az éhséget szünteti meg? Mert ez a nagy gondunk. Mi az éhséget? Mi szünteti meg? Emlékezzetek csak, a Kármel-hegyen volt egy nagy istenítélet, amikor lecsapott, tudjátok, a nagy tűz az égből, és felemésztette az áldozatot. Mi volt ez akkor? Egy demonstráció Isten részéről. Én vagyok az Isten, nem Baál. Hatalmas Isten vagyok, bármit megtehetek, és itt leragadunk. És elfelejtjük a legfontosabbat, a harmadikat. Ott történt egy áldozatbemutatás. Ott bizony lett egy áldozat. És az az áldozat, tudjátok, kire mutat rá? Jézus Krisztusra. És amikor megtörtént az áldozatbemutatás, és Isten lecsapott arról, arra az áldozatra tűzzel, onnantól kezdve szűnt meg az éhség. Az, hogy nekünk a bűnös természetünket Isten ne tulajdonítsa be bűnként, az csak Jézus Krisztus által. Az Jézus Krisztus által lehetséges, az ő áldozata révén. Nem fogja betulajdonítani nekünk büntetésképpen, vagy nem fogja felhozni nekünk. De hogy ennek a bűnös természetnek a következményét minden hordozzuk, azt kell tennünk, hogy előbb Istennek tesszük a dolgainkat, és aztán maradunk hátul. Tegnap Gézának meséltem a Tilitoli játékról. Ez egy jó játék. Majd aztán valamelyik gyerek kirakhatja a Tilitoli játékot. Nézzétek meg! Minden kocka megvan benne. Minden kocka megvan a Tilitoli játékban. Lehet látni, hogy mit kell belőle kirakni? Nem. Tudjátok miért? Mert nem sorrendben vannak. Mihelyt sorrendben rakod a Tilitoli játékot, be a kockákat, csak ennyit teszel, hogy sorrendben rakod, meglátszik a formája. Ugyanilyen a ti életetek is. Ha sorrendben vannak, jó sorrendben vannak az életetekben a dolgok, akkor kiábrázolódhat bennetek a Krisztus. Egyszerűen meglátszik rajtatok Krisztus, de az életetekben felcserélitek a dolgoknak a sorrendjét, a fontossági sorrendjét, onnantól kezdve nem látszik meg rajtatok Krisztus. Hiába van minden adottságotok meg, hogy meglátszódjon. Minden egyes kocka megvan. Tudjátok, mi kell? Kell egy kéz, aki helyre tolja a kockákat, és mikor helyére kerül, mindegyik a helyes sorrendbe kerül, akkor onnantól kezdve meglátszik, hogy miről szól itt valójában a dolog. És ugyanennyire fontos az életetekben a sorrend. Ha nem tartjátok be a krisztusi sorrendot, hogy először az ő országa, először az ő népe, először neki a legjobb, hanem mindig csak először én legyek az első, nekem, én akarok jó életet élni, de először még ezt elérem, de először ezt, majd utána egyszer. Ilyen lesz az életetek. Felismerhetetlen. És ez a történet erre tanít bennünket, hogy felismerhető legyen. A második részben, erről csak röviden szeretnék nektek szólni, azt mondja, volt egy személyes bűn. Mi a személyes bűnre a megoldás? Nagyon egyszerű. Illés azt mondja, add ide a gyermeket. És annyira szemléletes, hogy honnan adja az anya a gyermekét? A saját öléből. Az öléből átadta Illésnek a gyermekét. Mit jelent ez a kép nekünk? Hogyan tudunk a személyes bűnből szabadulni? Úgy, hogy átadjuk Istennek. Ez az, amiről a Új Szövetség ír nekünk, azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Tegyetek le minden rátok nehezedő terhet. Aztán az Úr is azt mondja, mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságát, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek az ő cselekedetei. Az ember a személyes bűnéből egyedül így tud megszabadulni. Elmondja, hogyha kell, egy testvér jelenlétében, nézd, ezt meg ezt csináltam, sajnálom, bánom, lehet, hogy 100-szor megcsináltam már, lehet, hogy 1-szer csináltam meg, lehet, hogy 1000-szer, ezt megvallom előtted és Isten színe előtt, hogy ezt tettem. Ezt tudjátok, mit jelent? Világosságra kerül. Minden, ami világosság, az már nem sötétség. Az alapján engem nem kérhet Isten számon. És senki nekem azt fel nem róhatja, amit én egyszer bevallottam bűnt. Azt mondja Isten, a hátam mögé vetem bűneiket, meg sem emlékezem róluk. Olyan, mintha meg sem történtek volna. Milyen módon? Ha megvalljuk és elhagyjuk. Csak ennyi az egész. Ennyi az egész. Csak ehhez valakinek, hogy ennyi az egész legyen, nagyon nagy árat kellett fizetnie Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztusnak, hogy ennyi legyen az egész, ezért fel kellett vállalni az, hogy lejön a mennyből, meghal a keresztván, és a mi bűneinket magára vegye. És Isten rávaló tekintettel, ha megvalljuk a bűneinket, megbocsátja minden bűneink, minden törvényszegésünket és bűneinket. Tudjátok, hogy aki ezt megteszi, aki beállítja a helyes sorrendet az életében, és azt mondja, Isten az első. Valamelyik nap kérdezte egyik gyerekünk, hát hogyan keressem én Isten országát? Andival mondtuk neki rögtön, olvasd a Bibliát, és imádkozzál. Hát nyilván, ez egy jó válasz. És aztán egész nap még gondolkoztam rajta, hogy tényleg ennyi az egész? Én hogy keresem Isten országát és igazságát először? És úgy fogalmaztam meg magamba, hogy minden utaidon gondolj rá, és ő egyengetni fogja a te lépéseidet. Én úgy keresem Isten országát elsősorban, hogy minden utamon bármit teszek, gondolok Istenre. Vajon, Uram, ez a te akaratod? Tesz jónak látod? Más egy karkötőt hord a kezén, és ott van felírva a karkötőjére. Mit tenne Jézus? Milyen érdekes. Azt mondaná valaki, hogy hát ez ilyen gyerekes, meg fiatalos dolog. Én azt mondom, nem. Mert az a karkötő az emlékezteti, mindig felteszi. Jézus ezt megtenni? Elmenne abba a szórakozó helyre? Megnézni azt a filmet? Megcsinálná ezt? Meginná azt az italt? Megenné azt az ételt? Mit tudom én? Jézus megtenné? Csak felteszi a kérdés. És ott azt mondom, hogy nem tenné meg. Akkor én megteszem. Ugyanúgy fel lehet ezeket a dolgokat tenni. Hogyha valaki ezek szerint, a szabályok szerint él, az meg fogja tapasztalni, hogy Jézus az Isten fia. Ugyanúgy, mint ez a sareptai megtapasztalta. Jézus az Isten fia, és igaz szájában az Úr igéje. Mindaz, amit ő mondott, az úgy van, és ámen. Ezt így szokták mondani. Régiek főleg így mondták. Igazak és ámenek az ő ígéretei. Korintusi levélben van leírva. Hát, ennyi volt mára. A bűnünk. Az öröklött természetünk, a személyes bűnünk. Ezzel valamit kezdeni kell. Eltörölni csak Jézus vére törli el. De hogy a hatása ne nyomja rá a bélyegét az életünkre, titokban, alattomba, sutyomba, ezeket lehet tenni. Beállítod a sorrendet az életedben, és világosságra hozod ezeket a dolgokat. És kívánom, hogy ezt tapasztaljátok meg, hogy Jézus Krisztus az Isten fia valóban, és igaz, amit ő mond. Ámen.